heidelbergi KT 26. kérdését és válaszát.
26-os kérdés. Mit hiszesz, amikor ezt mondod? Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennynek és földnek teremtőjében. Felelet. Hiszem azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztusnak örökkévaló atya, aki a mennyet és a földet minden bennük lévő dolgokkal egyetemben semmiből teremtette, és örök tanácsa és gondviselése által most is fenntartja és igazgatja. Az ő fiáért, Jézus Krisztusért, nekem Istenem és Atyám, akiben én annyira bízom, hogy semmit sem kételkedem afelől, hogy minden testi és lelki szükségemet be fogja tölteni. Sőt, mindazt a rosszat is, amit a síralomvölgyben rám bocsájt, javamra fogja fordítani. Mert ezt megcselekedheti, mint mindenható Isten, és meg is akarja cselekedni, mint hűséges atya.
Most pedig a 349. dicséret valamennyi versét énekeljük el. Az első vers így kezdődik, Jézus meghalt bűneinkért, harmadnap feltámadott. Igéjét, úgy, amint szól hozzánk, az apostolok cselekedeteiről szóló könyv második részének 22-től 32-ig terjedő verseiben.
Izraelita férfiak, halljátok meg ezt a beszédet. A názereti Jézust, azt a férfit, akik erők, csodatételek és jelek által bizonyságot nyert előttetek Istentől, amelyeket Isten általa vitt véghez köztetek, amint magatok is tudjátok. Azt, aki Isten elvégzett tanácsa és terve szerint nektek adatott, gonosz kezek segítségével keresztvára szegezve megöltétek. De a halál fájdalmait feloldva Isten feltámasztotta, mivel lehetetlen volt, hogy a halál őt fogva tartsa. Mert Dávid ezt mondja róla, mindig magam előtt láttam az Urat, mert ő jobb kezem felől van, hogy meg ne tántorodjam. Azért örvendezett a szívem, és újongott a nyelvem, még a testem is reménységben nyugszik majd, mert nem hagyod lelkemet a sírban, és nem engeded, hogy a te szented rothadást lásson. Megismertetted velem az élet útjait, örömmel töltesz el színed előtt. Atyám fiai férfiak, nyíltan beszélhetek néktek Dávid ősatyáról, hogy ő meghalt és eltemettetett, és sírja minden mai napig köztünk van. De mivel ő próféta volt, és tudta, hogy Isten esküvéssel megesküdött neki, hogy utódai közül ültet valakit trónjára. A bekövetkezendőt előrelátva szólt Krisztus feltámadásáról, hogy nem maradt a sírban, s teste nem lát rothadást. Ezt a Jézust Isten feltámasztotta, s ennek mi mindnyájan tanúi vagyunk. Ámen. Gyertek testvérek, imádkozzunk! Úr Jézus Krisztus, hálát adunk neked, hogy mi is tanúi lehetünk a te feltámadásodnak, akik benned új életet kaptunk. Köszönjük neked, Úr Jézus, hogy te meghaltál és feltámadtál a mi megigazulásunkért. Köszönjük, hogy azzal a csorgó vérrel lemostad a mi bűneinket, és benned új és örök életünk lehet. Kérünk téged, hogy naponként biztass minket arra, hogy benned élhessünk, és neked engedelmeskedhessünk, és ne térjünk le arról az útról, amit te kijelöltél nekünk. Urunk, köszönjük neked ezt, hogy bármi hűtlenek vagyunk, de te hű maradsz, és bennünk maradsz. Legyen áldott ezért a te szent neved, mindörökké. Ámen.
Ámen. Isten bűnbocsátó kegyelmét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott első leveléből a 15. rész 17. és 20. verséből hirdetem nektek. Ha pedig Krisztus nem támad fel, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok. Ám de Krisztus az elhunytak zsengélyeként feltámadt a halottak közül. Ámen. Az ige hirdetésére készülve a 356. dicséret 5. versét énekeljük, mi is éljünk vigadva hát. Istennek az a szent igéje, melynek alapját alapján szent lelkét segítségül kérve üzenetét szeretném közöttetek hirdetni, írva található Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott első levelében, a 15. rész 20. versében a következőképpen. Ám de Krisztus az elhunytak zsengéjeként feltámadt a halottak közül. Amen. Kedves testvérek, odakint csikorgó hideg van, a tél kellős közepe, de hitvallásunkban elérkeztünk a tavaszhoz, a húsvéti örömüzenethez, mely szívünket minden külső hideg ellenére is meleggel és fénnyel töltheti be. Harmadnapon feltámadt a halottak közül. Januárban majdhogy nem húsvéti ige hirdetést kell mondanom, de jól van ez így, hiszen minden vasárnap, ami Urunk feltámadására kell, hogy gondoljunk. Tekintsük végig ennek a kijelentésnek minden üzenetét, de alapvetően ne a hitvallás, hanem a Szentírás igéi alapján, hiszen a hitvallás az hitvallás, de nem szentírási szöveg, viszont a hitvallások a Szentírás üzenete alapján íródtak. Az első tehát ez, hogy feltámadt. Ám de Krisztus az elaludtak zsengéjeként feltámadt a halottak közül. Mit jelent ez, kedves testvérek? Először is jelenti azt, hogy halott volt. Hát, hogyha nem lett volna halott, akkor nem kellett volna feltámadnia. És az, hogy halott volt, az azt jelenti, hogy nem tetsz halott volt, vagy nem ő maga állította meg a szívét valamiféle jógiként, hogy aztán néhány óra múlva újra elkezdjen dobogni a szíve. Valóságosan halott volt, és ez azt jelenti, hogy elvégezte a megváltás csodálatos munkáját. Hogy te érted, és én értem, a Golgotai kereszten letette az életét, valóságosan meghalt, halott volt. De az, hogy feltámadt, az jelenti azt is, hogy nem maradt a halálban. Vagyis jelenti egyrészt azt is, hogy nem a tanítványai lopták el a holttestet átverés céljából. Ő tényleg feltámadt a zsidó főpapok minden vesztegetése ellenére is, hiszen tudjuk Máté evangéliumából, hogy úgy pénzelték le a zsidó főpapok az őrség tagjait, hogy mondják azt, hogy amíg aludtunk, addig a tanítványai ellopták a holttestet. De nem így történt, nem a tanítványok lopták el a holttestet, mert feltámadt. De olyan értelemben is igaz ez, hogy nem maradt a halálban, hiszen milyen Isten lehetett volna Jézus, hogyha mindörökre a halálban marad. Hát nincs olyan Isten, aki a halálban maradna végérvényesen, ezért mondja Pál a római levélben Jézus Krisztusról, aki a szentség lelke szerint hatalmasan Isten fiának bizonyult a halálból való feltámadás által. Tehát az, hogy ő feltámadt a halálból, az bizonyítja azt, hogy ő Isten fia, ő a Szent Háromság Isten második személye, ő maga Isten. De még tovább mehetünk, mert ez a szó, hogy feltámadt, az 1 Korintus 15:20-ban, és még a Bibliában a legtöbb helyen nem is úgy szerepel, hogy feltámadt, hanem szó szerint egy passzív, szenvedő ige szerkezetben van, hogy feltámasztatott. Tehát nem ő támadt fel, hanem az Atya támasztotta fel, és ez bizonyítja a számunkra azt, hogy az Atyának kedves volt fia áldozata, és így igazolta vissza az ő áldozatát. Olyan ez, mint amikor mondjuk interneten elküldünk valahová egy megrendelést, és akkor e-mailben érkezik egy visszaigazolás, hogy vették a megrendelésünket. Jézus meghalt a kereszten, és Isten mintegy visszaigazolta, hogy kedves volt ez az áldozat. A konfirmandusoknak egy kicsit tréfásan úgy mondtam el ezt az elmúlt pénteken, hiszen ott is éppen a feltámadásról volt szó, hogy én hiába akarnám odaadni az életemet bármelyikükért. Hiába mondanám azt, hogy úgy szeretlek benneteket, hogy én a ti bűneitek miatt meghalnék. És meghalnék, és akkor Isten megvonná a vállát így képletesen szóval, és azt mondaná, hogy na de ki kérte ezt tőled? Az, hogy én váltsághalált akarnék halni, annak semmi értelme nem lenne, Istennek nem lenne kedves egy teljesen megalapozatlan és meggondolatlan öngyilkosság lenne csupán. De Jézus Krisztus keresztáldozata, váltság áldozata kedves volt Istennek, és ezt azzal igazolta vissza, hogy feltámasztotta fiát. Vagy így is mondhatnánk, hogy így tett pecsétet az atya a fiú munkájára. Így olvastam a bűnbocsánat hirdetésben, ha pedig Krisztus nem támad fel, hiába való a ti hitetek, még bűneitekben vagytok, ám de Krisztus feltámadt. És végül fel kellett támadnia, hogy Isten igazságossága, bocsánat a kifejezésért, helyre zökkenjen. Mert bár Jézus meghalt a mi bűneinkért, de ő maga mégiscsak bűntelen, szent, igaz és mindörökre tiszta volt. Ilyen értelemben sem maradhatott ő végig a halálban, tehát feltámadt. A második kérdés viszont az, hogy honnan támadt fel? Honnan támadt fel? Az 1 Korintus 15:20 és a hitvallás is azt mondja, ám de Krisztus az elaludtak zsengélyeként feltámadt a halottak közül. Vagy a hitvallásban így mondjuk, hogy harmadnapon feltámadt a halottak közül. A halottak közül, vagy a hitvallás régi szövegében így mondjuk, hogy halottaiból. Úgy is lehetne mondani, hogy feltámadt a halálból, a holtak birodalmából, a halottak közül. De hol is volt Jézus nagypéntek és húsvét vasárnap között? Kedves testvérek, a múlt vasárnapi ige hirdetés egy kicsit felborzolta itt a gyülekezetben a kedélyeket. Sokan beszéltek erről, hogy mit is jelent az, hogy alászállt a poklokra. Hát kedves testvérek, valóban egy megoldás, egy magyarázat az, ami a múlt vasárnap elhangzott, de azért ez nem annyira 100%-osan egyértelmű, mert többféleképpen is magyarázzák, hogy mit jelent ez a kijelentés, hogy alászállt a poklokra. Én nem is ebbe szeretnék belemenni, hanem abba, hogy honnan is támad fel Jézus, mert az világos, hogy honnan támad föl. Az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, Péter apostol pünkösdi beszédében, amit lekcióként hallottunk, így olvassuk, nem hagyod lelkemet, így volt ebben a fordításban, hogy a sírban, de itt a Hádész szó szerepel, tehát az új fordítás úgy mondja, hogy nem hagyod lelkemet a halottak birodalmában, azt sem engedett, hogy szented rothadást lásson. A Hádész szó ismerős a görög mitológiából, és az alvilágot jelenti. Vagy a római levélben így olvassuk, amikor a hitről beszél az apostol, hogy ne mondd ezt és ne mondd azt, hiszen közel van hozzád az ige, a te szívedben és a te szádban van, akkor így mondja Pál apostol, ne mondd a te szívedben, kimegy föl a mennybe, azaz, hogy Krisztus lehozza, vagy kiszáll le a mélységbe, azaz, hogy Krisztust a halottak közül felhozza. Itt a mélység, az abüsszosz, ami szó szerint feneketlen mélységet jelent, szintén az alvilágot jelenti. És végül egy utolsó idézet az Efézusi levélből, szintén Jézusról, fölment a magasságba, az pedig, hogy fölment mi mást jelentene, mint hogy előbb le is szállt a föld alsóbb részeire. Tehát honnan támad föl Krisztus? Testileg a sírból, lelkileg pedig a halottak birodalmából, vagy ha úgy tetszik, akkor az alvilágból. És ez azt jelenti, hogy teljességében elvégezte a megváltást. Aztán hitvallásunk hozzáteszi azt is, hogy harmadnapon. Textusunkban, az 1 Korintus 15:20-ban ez így nem szerepel, hogy harmadnapon, de annyi más helyen szerepel a Bibliában, például az apostolok cselekedeteiről szóló könyvben, de Isten harmadnapon feltámasztotta és megadta neki, hogy láthatóan megjelenjék. Mi ennek a jelentősége, hogy harmadnapon támad fel? Először is az, hogy Jézus ezáltal ószövetségi előképeket teljesített be. Mert amikor maga az Úr Jézus utal Jónás történetére, akkor utal arra, hogy amint Jónás 3 nap és 3 éjjel volt a hal gyomrában, úgy lesz az ember fia is a sírban. A 3 napot természetesen zsidó módra kell értenünk, hiszen ők a megkezdett napokat is egész napoknak számították, és így az első nap a péntek, a második nap a szombat, és a 3. nap a vasárnap. Ezért mondjuk azt, hogy harmadnapon támad fel. Ószövetségi előképeket teljesített be Jézus, mert Jónásnak a hal gyomrában való léte az ilyen csodálatos módon előre vetítette, hogy Jézus is a sír mélyében ugyanúgy lesz betemetve, mint Jónás, de amint Jónás előkerült a hal gyomrából, úgy Jézus is előkerül, feltámad a sírból. Aztán az is jelentősége ennek az ténynek, hogy a harmadnapon támad föl, mert ezáltal saját proféciáját is beteljesítette Jézus, hiszen 3-szor is bejelentette szenvedését, halálát és 3. napra való feltámadását. Kedves testvérek, ez a hitvallási megfogalmazás, hogy 3. napon feltámadt a halottak közül, ez a keresztény hit legfontosabb tétele a kereszthalál mellett. Mert aki nem hiszi Jézus feltámadását, az nem is keresztény. Ez az apostoli bizonyságtétel központi mondani valója is, szintén a kereszt mellett. Egyrészt Pál azt mondja, hogy nem akarok köztetek másról tudni, mint Jézusról, róla is, mint megfeszítettről, de más helyen pedig azt olvassuk, az apostolok nagy erővel tettek bizonyságot az Úr Jézus feltámadásáról. Tehát a kereszt és az üres sír, a váltsághalál és a feltámadás, az a 2 egymást kiegészítő ténye a hitünknek, amelyen nyugszik, amelyen áll vagy bukik a mi kereszténységünk, hogy ezeket nem csak az eszünkkel, hanem a szívünkkel elhittük-e, elhisszük-e. De tegyünk fel még egy utolsó kérdést a Heidelbergi KT kérdésével, majd néhány vasárnap múlva erről is szó lesz a KT felolvasásban. Mit használ nekünk a Krisztus feltámadása? És ezt a választ adja a KT: először feltámadásával legyőzte a halált, hogy minket részesíthessen abban az igazságban, megigazulásban, amelyet nekünk halálával szerzett. Másodszor az ő ereje most minket is új életre támaszt fel. Harmadszor Krisztus feltámadása, ami dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga a számunkra. Tehát mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Először is ezáltal van bűnbocsánat. Kedves testvérek, Isten nem azért bocsátja meg a bűneinket, mert szép fiúk vagyunk. A 2 szép szemünkért. Nem azért bocsátja meg a bűneinket, mert bocsánatot kérünk tőle. Nem azért bocsátja meg a bűneinket, mert erős elhatározást teszünk, hogy ezentúl kerülni fogjuk. Nem azért bocsátja meg a bűneinket, mert úrvacsorát vettünk. Nem azért bocsátja meg a bűneinket, mert már a jóvá tételen gondolkozunk. Isten a mi bűneinket Jézus Krisztus kereszthalála és feltámadása miatt bocsátja meg. Ezáltal hozta el ő a bűnbocsánatot a számunkra. És mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nem kell hordozni egy egész életen keresztül nyilvánvaló és titkos bűneinket. Kedves testvérek, sok ember élete beleroppan abba, hogy hordozza a bűneit. Lehet, hogy csak rossz álmokban nyer kifejezést, lehet az is, hogy pszichiátriára kerül. Lehet, hogy nem tudja feldolgozni talán a múltjának, 20-30 évvel korábbi múltjának a bűneit. De olyan csodálatos, hogy Jézus Krisztus meghalt a kereszten, de nem csak meghalt, hanem fel is támadt, és ezáltal számunkra megszerezte a bűnbocsánatot. Megszerezte az Istennel való békességet. Megszerezte számunkra azt, hogy nem kell egy életen keresztül cipelnünk a bűneink terhét, mert a bűneink terhe ott volt rajta, azon a nagypénteken, a Golgotai kereszten, és ő hordozta el a világ bűnét. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Az, hogy miénk a bűnbocsánat kegyelme. Aztán, ahogyan a K.T. megfogalmazta, másodszor az ő ereje most minket is új életre támaszt fel. Ez azt jelenti, hogy miénk lehet hívő embereké egy új, egy örök élet. Hogy Krisztus nem csak a bűnbocsánatot szerezze meg a számunkra, mert az nem lenne elég, hanem erőt, új életet, megajándékozott bennünket a bűnbocsánaton túl azzal, hogy isteni természet részeseivé lehetünk. Hogy nem a bűneinkkel kell folyton foglalkoznunk. Nem arról van szó, hogy állandóan alkalmaznunk kell a bűnbocsánatot. El kell újra és újra fogadni, és egész életünkben csak a bűneinkkel harcolunk vég nélkül, és másból sem állunk. Hanem az új örök élet azt jelenti, hogy Isten boldogságot, örömöt ad nekünk, célokat ad nekünk. Hogy lehet látni, hogy mi a folytatás, hogy mit képzelt el Isten a mi életünkre nézve, hogy hogyan formálja ki bennünk az ő egyszülött fiának az ábrázatát, és hogy milyen feladatokkal bízott meg bennünket. Az, hogy Jézus meghalt és feltámadt, azzal megszerezte számunkra ennek a lehetőségét, hogy mi is új életre támadjunk fel. Már itt ezen a földön. És ez az új élet, ez már az örök élet. Mert az örök élet az nem egy mennyiségi dolog, hanem minőségi dolog, hogy Istennel járt élet, úgy, ahogyan olvassuk Énokról, olvassuk Noéról, olvassuk Mózesről, olvassuk Isten embereiről, hogy Noé Istennel járt, vagy Énok az Istennel járt. Így járhatunk mi is az Istennel, nem csak bűnbocsánat, hanem új, örök élet, amelyben feladatokat, küldetést kapunk. De kedves testvérek, a hívő embert is terheli a halál gondolata. Mert hiába nyertünk bűnbocsánatot, és hiába nyertünk küldetést erre a földi hívő életünkre nézve, azért a hívő ember élete végén is ott áll egy felkiáltó jelként a halál, egy kikerülhetetlen tényként a halál, de Jézus Krisztus feltámadása erre is gyógyír. Ahogyan a KT harmadik kérdése, illetve válasza mondja, harmadszor Krisztus feltámadása, ami dicsőséges feltámadásunknak bizonyos záloga a számunkra. Mert ezzel olyan távlatokat nyit meg Jézus feltámadása, ami számunkra, hogy egyszer mi is feltámadunk, egyszer mi is majd testestül, lelkestül az üdvösségben, az örök életben leszünk. Hogy nem ennyi az élet, és hogyha a hívő ember ravatal mellett áll meg, vagy hogyha a hívő ember a halálos ágyán fekszik, akkor nem kell kétségbe esnie, és nem kell, hogy kísírja a szemét, mert tudja azt, hogy van folytatás Istennél, Isten országában, hogyha az ő gyermekei vagyunk itt ezen a földön, akkor azok is maradunk mindörökké. És hogy ezen az állapoton nem változtat még a halál ténye sem. És Istennek még az sem elég, hogy mi csak lélek szerint jussunk az üdvösségre, mert az ember, ahogy ezt többször elmondtam már, nem csak lélek, hanem test és lélek. És ezért Istennek fontos a mi testünk üdvössége is. Ezért a feltámadás reménységében nyugodhatunk majd testileg a földben, lelkileg Istennél, mert tudjuk azt, hogy miénk a boldog feltámadás reménysége. Úgy, ahogyan ezt is többször elmondtam már, az ország keleti felében, kopjafákon vagy síremlékeken gyakori a felirat a boldog feltámadás reménysége alatt, illetve ennek a rövidítés az APFRA. Aki járt már Debrecenben, vagy az országnak azon a felén, az látott valószínűleg már ilyen síremlékeket. Mit használ nekünk Krisztus feltámadása? Mit szerzett meg nekünk Krisztus az ő feltámadásával? A bűnbocsánatot, az új örök életet és a mi feltámadásunk reménységét. Ezért olyan fontos, hogy mi is hittel, szívünkben megfogalmazott hittel valljuk harmadnapon feltámadt a halottak közül. Amen. Ráfelelő énekként a 185. dicséretünket énekeljük, ez is egy húsvéti énekünk, Krisztus feltámadott, kit halál elragadott. Urunk, hadd magasztaljunk most téged elsősorban feltámadásodért. Urunk, hiszen annyi mindenért magasztalhatunk, teremtő kegyelmedért, gondviselésedért, kereszthalálodért, feltámadásodért, de most ezen a vasárnapon különösképpen is feltámadásodért hadd áldjunk. Hadd áldjunk azért, hogy ezáltal tudtál bennünket megajándékozni bűnbocsánattal, új örök élettel és a feltámadás reménységével, hogy nem kell kiábrándultan, nem kell szomorúan járni a földi életutunkat, hanem mindig rád nézhetünk, várhatjuk a te útmutatásodat, és tudjuk, hogy van célja és van értelme az életünknek. Ezt köszönjük neked. Urunk, bocsásd meg, amikor akár aggodalmaskodásunkkal, vagy hitetlenkedésünkkel másfelé nézünk, nem te rád. Köszönjük, Urunk, hogy mindig újra és újra visszafordítod a tekintetünket magadra, mert nem hagyod, hogy egyetlen juhod is elkóboroljon, hanem utánunk nyúlsz akár a mélységbe, és magadhoz veszel újra. Urunk, de tudjuk mindazt, hogy a te kereszthalálodnak és feltámadásodnak a javai csak azoké, akikre te ezt alkalmaztad, akik újjászületett, megtért hívő keresztjének. Kérünk, Urunk, hogy kegyelmességedet minél többünkre terjeszt ki. És kérünk, Urunk, hogy ennek az erejével tudjuk járni a hétköznapokat. Valóban aggodalmaskodás és hitetlenkedés nélkül a keskeny úton a te vezetésedet várva, neki feszülve a célnak, ami hátunk mögött van, azt elfelejtve, és ami előttünk van, annak neki feszülve. Urunk, úton járó nép vagyunk, kérünk, hogy egyen-egyenként és együtt, mint a te gyülekezeted is, hadd tudjunk téged követni és engedelmes szívvel várni a te akaratod megnyilvánulását életünkben. Kérünk hazánkért, kérünk, hogy legyen meg a te akaratod ebben az esztendőben is. Urunk, nem érdemlünk semmit, és mégis mindent kérünk tőled, mert tudjuk, hogy te kegyelmes és szerető Isten vagy, aki megbocsátod a vétket és a bűnt, és nem haragszol, nem feddőzöl mindvégig. Így könyörgünk országunk vezetőiért is, hogy csöndes és nyugodt életet élhessünk Isten félelemben a te dicsőségedre. Kérünk, Urunk, az egész világért, hadd könyörögjünk még a gyermek táborért, amely most szombaton és vasárnap van. Hozd haza a gyermekeket és felnőtteket épségben és egészségben, a te áldásaiddal gazdagon, és te add a hétköznapokban is a te hordozó kegyelmedet gyülekezetünk programjaiban. És kérünk, Urunk, hogy hallgasd meg most magunkban csöndben elmondott imádságainkat is. Amen. Ti azért így imádkozzatok. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg a vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem a testvéreknek az adakozást, az ige szavával jobb adni, mint venni, de először önmagunkat adjuk az Úrnak. Az Isten békessége, mely minden emberi értelmet felülhalad, őrizze meg a ti szíveteket és gondolataitokat, az Úr Jézus Krisztusban. Amen.